Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit Nagy Károlyból, a piarista nővérek gyermekotthonaiból, a Mater Celestina oázisból és a Pater Celestino Zini oázisból. Istentől megáldott boldog új évet kívánok! Életkorunk mindössze 70 év, jó erőben lehet tán 80 is, de javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk, énekli a zsoltáros. Bizonyára alapítónőnk, boldog Celestina Donáté is gyakran felidézte ezt a verset. 77 éves korában, 1925. március 18-án megtért az atyai házba. Ezt a fájdalmas és egyben örömteli eseményt részletezi a következő fejezete az életrajzának. Bemutatja a holttest előtt tisztelgő hatalmas tömeget, a felvonulást Firenze utcáin, holttestének árszállítását Trespianóból Firenzébe, a Via Faenza kis templomába, valamint Celestina anya életének áttekintése azoknak a személyiségeknek a szemével, akik jól ismerték őt. Az óra 7:10 mutatott március 18-án, 1925-ben. Szent József főünnepének előestéje volt. Amikor Celestina anya letette világi ruháját, és vele együtt a Marianna nevet is, új ruhát és új nevet vett fel. Isten anyjáról nevezett Giuseppa Celestina nővér. Celestina lelki vezetője iránti tiszteletből, azt várva, hogy a piarista küldetésben védelmezője támasza legyen. Giuseppa, hogy a Szent Pátriárka, Jézus nevelője és a szeplőtelen szűz tisztaságos jegyese mindig megvédje őt. Életében és halálában, de különösen a tervezett feladatok végrehajtása során felmerülő nehézségekben. Szent József teljes mértékben megfelelt a belévetett bizalomnak. Ez bizonyítja az is, hogy Celestina anya a közvetítőjének nevezte, mert mindent elintézett neki. És most ezt a bizalmi feladatot azzal teljesítette, hogy eljött érte, hogy ő is jelen lehessen aznap mennyei lakomáján. Ahogy élünk, úgy halunk meg, mondja a közmondás. És ő, aki mindig szentként élt, szentként halt meg. Nincs tudomásunk arról, hogy utolsó pillanataiban azt mondta volna, amit a tiszteletre méltó Padre Francesco Suárezről mesélnek. Soha nem hittem volna, hogy a halál ilyen édes dolog lehet. De az anya is önkéntes áldozatként nyugodt beletörődéssel távozott az élők sorából. Mindig imádkozott a jó halálért. Alessandra Bruno asszony elmeséli, hogy egy nap bizalmas beszélgetésük során a nővér így szólt hozzá. Minden pillanatban érdemeket szerezhetünk az örök életre. Ki kell használni az időt. Mindig imádkozom a jó halálért, és nyugodtan várom. Mert mindazt, amit Jézusnak mondanom kellene a nagy pillanatban, most mondom el neki, amíg van időm. Soha nem lehet tudni. Celestina anya holtteste 3 napig volt kiállítva, és az alatt minden társadalmi rétegből nagy tömegök özönlöttek ide, a népszerény asszonyaitól a nemes hölgyekig, a munkásoktól a tudósokig és a nemesekig. Megcsókolták a ruháját, megérintették olyan tárgyakkal, mint rózsafüzérek, érmék és szentek képei, hogy azokat relikviaként megőrizhessék. Ugyanez vonatkozik a virágokra is, amelyeket ráhelyeztek, hogy azonnal visszavegyék, és néhányan megpróbáltak elcsípni egy-egy ruhadarabot vagy más tárgyat a koporsóból. A nővérek és a piarista szerzetesek mellett Azon városok és vidékek papjai is imádkoztak a koporsója mellett, ahol a kongregáció házai voltak. Ott volt a bíboros érsek is, aki megáldotta a holttestét, majd a saját pásztorbotját tette a kezei közé, bízva abban, hogy segítséget és vigaszt nyer belőle nehéz, de szent szolgálatában. És amikor elment, meghatottan kiáltott fel. Nem, Celestina, nem, te nem haltál meg, hanem alszol. Nos, most, hogy közelebb vagy ahhoz, akit annyira szerettél a földön, imádkozz a leányaidért, a nővérekért, Firenzéért, és az érsekért is. Ég veled, Celestina, a mennyben találkozunk. A harmadik nap reggelén Raimondo atya elvezette a fiatal karmelita diákokat, akikkel együtt énekelték a szentmisét, majd a szertartás végén Menegatti püspök olyan megható búcsúbeszédet mondott, hogy a nagyszámú és kiválasztott hallgatóság előtt, akik könnyekig hatódtak, újra életre keltek az anya kiváló erényei és szent munkássága. A szertartás alatt és azokban a napokban több ember is érezte, hogy a holttestből határozott ibolya illat árad. Halott kifejezett kívánságának megfelelően a szerzetesnők, a kislányok és a piarista atyák mellett a temetésén részt vettek az összes szerzetes rend képviselői, a firenzei arisztokrácia és sokan kívülről is, valamint egy hatalmas tömeg, akik nagy veszteségnek érezve az anya halálát, sírva ismételgették itt-ott. Egy szent halt meg. Ő egy szent volt. Számtalan részvénynyilvánítás érkezett a Via Faenzára mindenfelől és mindenféle embertől. A 30. napon ünnepélyes temetést tartottak, amelyen nagy tömeg vett részt. Ezúttal a híres Giovannozzi atya egy bölcs és jószívű pap mondott búcsúbeszédet, aki kezdettől fogva csodálta és segítette őt. Úgy mutatta be őt a jelenlévőknek, hogy az mindenkiben mély és kedves emléket hagyott, mély bánatra indított. A holttestet a családi kápolnában temették el, Trespianóban. De ahogy napról napra nőtt és terjedt a szentségéről szóló hír, több mint 300, minden társadalmi rétegből származó személy aláírásával petíciót nyújtottak be a bíboros érseknek, hogy az alapító maradványait átszállítsák az intézet templomába, a Via Faenzára. Visrangelo bíboros olyan elkötelezettséget tanúsított az ügyben, hogy július 23-án, ugyanabban az évben, ahol testet Trespianóból elszállították és újra Firenzébe vitték. A menetet az érsek helynöke vezette, a piarista nővérek és atyák kísérték, őket a San Lorenzo társaság tagjai, szerzetesek és szerzetesnők, egy sor jótevő, barát, hívő követte. Abban a templomban kapott végső nyughelyet, ahol műve megszületett, és ahol ő maga is annyit imádkozott, reménykedett és sírt. A fehér kararai márványból készült hófehér mauzóleum, amelyben a híres szobrász Sodini által készített életnagyságú mellszobra áll. A szarkofág előső oldalán a következő felirat olvasható latin nyelven. Itt nyugszik Krisztus menyasszonya, az Isten anyjáról nevezett Giuseppa Celestina, a piarista rend szent szerzetes nője. Az Úrhoz költözött 1925. március 18-án. Ez a sír ma nagyon népszerű célpontja lányainak, és azoknak, akik ismerik, becsülik és szeretik őt, és akik továbbra is támogatják az ő rendkívül humanitárius munkáját. Ide jönnek, hogy Istentől rajta keresztül kérjenek kegyelmet, fényt és erőt, hogy bátran folytathassák saját küldetésük próbáit. Celestina nővér határtalan intelligenciájával és energikus akaraterejével maximálisan ragaszkodott a kinyilatkoztatott igazságok egészéhez, és szívből jövő belső és külső őszinteséggel gyakorolta a vallását. Olyan módon, hogy nem csak példaértékű, hanem csodálatra méltó is volt. Ime, mit mondtak azok, akik régóta és nemrég ismerték? Celestina nővér, mondja Concetta, grófnő, valóban a legmélyebb alázat megtestesítője volt. És ezért volt olyan nagy, mivel az alázat az egyetlen módja annak, hogy az ember felemelkedjen a végtelenhez, és egyesüljön Istennel. De amikor egy időre elnémította a soha nem tagadott önmegvetését, mert gyakorolnia kellett a lelki szeretet valamely aktusát, Istenről kellett beszélnie, tanácsot adnia. Ó, akkor legnemesebb szíve, legválogatottabb intelligenciája teljes fényében megjelent. És úgy érezte az ember, hogy Celestina anya nagy lelke, mintha szent, láthatatlan valóságokkal lenne átitatva, hogy Krisztus tényleg benne él. Azok, akik nem csak rövid ideje, hanem már évek óta ismerték a kedves anyát, nagy becsben tartották barátságát, örültek neki, és számtalan alkalommal vigaszra leltek benne. Biztos vagyok benne, hogy osztják azt a véleményt, amely lelkemből fakad a szerzetes nőről, akinek eltávozását siratjuk, és akire most, hogy önmagunkat megvigasztaljuk, emlékezni szeretnénk. Imádsága lelkének valódi felemelkedése volt Isten felé, akinek állandó jelenlétében él. Rábízta magát mind a nagy és gyakran nyomasztó gondolatai közepette, amelyek a neki oly kedves intézmény miatt foglalkoztatták, mind a szárazság, a keserű magány, a reménytelen bizonytalanság, az úgynevezett sötét éjszakák közepette, amelyek általában a legveszélyesebb akadályok a kontemplatív lelkek számára. Ezekben a szenvedésekben ő azt a próbát látta, amelynek Isten hűszolgáit szokta alávetni, hogy megszokják, hogy nem Isten ajándékaiból, hanem kizárólag és teljesen ő általa élnek, az egyedül tőle származó kegyelemből. Íme, milyen benyomást keltett másokban, amikor imádkozott. Emlékszem, írja róla Roveredo professzor asszony, hogy többször láttam őt elmélyült imádkozás és teljes elvonultság állapotában, ami bennem még fiatal lányként tiszteletteljes kíváncsiságot keltett. És ma, hogy jobban megértem, legyőzhetetlen csodálatot ébresztett bennem. Emlékszem, hogy gyakran láttam őt ebben a pózban, és olyan lángoló szeretet árad belőle, amely elkápráztatott. És meglepődve kérdezem magamtól, vajon ki lehet ez a lény, aki mellettem imádkozik, aki a mindennapi életben olyan egyszerűen és spontánul tudott kicsinek lenni velem, csatlakozni még mindig fiatalkori nevetésemhez. És néha nem vetette meg, és ez az emlék meghat engem, hogy amikor megérezte, hogy lelkemet fájdalom járja át, fejemet önfelettem vállára, mint legbizalmasabb barátom vállára hajthattam. Ma már tudom, hogy azokból az imákból merítette az erőt ahhoz, hogy minden nemes elhatározását tettekre váltsa, azzal a bátorsággal, kitartással és lelkesedéssel, amelyek a lehetetlent is megvalósíthatóvá teszik, és a legnemesebb és legmerészebb erőfeszítéseket győzelemmel koronázzák. Erről tanúskodik az általa alapított két intézmény, a Kalazanci Szent József Szegény Leányanők Kongregációja, vagyis a Piarista Nővérek Rendje, és a gyermekotthonok, ahol elsősorban a fogva tartottak gyermekeinek nyújtott, nem csak menedékhelyet, hanem otthont. Kétségtelen, hogy ezek a távoli jövőben is felejthetetlenné teszik alapítójukat. Ez a kiválasztott lélek egy olyan században, mint a miénk, megvalósította a jótékonysági programját, amelyet a múlt nagy szentjeihez hasonlóan hatalmas szeretet ösztönzött, és társaként a szegénységet választotta. Jótékonykodásának alanyai az élet legelhagyatottabb teremtményei voltak. Munkatársainak pedig mindazokat elfogadta, akik, mint ő, Isten hívására. A piarista rend karizmája szerint a szerzetesi életmagját jelentő ima élethez humanitárius és hazafias cselekvést is akartak társítani. Ott értettem meg először, ragyogó és felejthetetlen módon, hogy mit jelent a keresztény jóság. Hogy az nem üres látszat, hanem megért jóság a mindennapi cselekedetekben, titkos ideálok és lelkesedés, a nyugodt szenvedés képessége és az áldozat elfogadása. Ez volt az egyik olyan mély, bár észrevétlen hatás az én későbbi életemben, amelyben nem lehet nem látni a gondviselés titkos kezét. Nekem, mondja Lucia Martelucci asszony, szerencsém volt egy ideig az ő házában lakni, amíg állást kerestem. Ő maga volt az Isten szeretete. Cselekedetei, beszéde már itt a földön menyei volt, amelyben megnyilvánult lelkének szeretete és tisztasága. Szabad perceiben a tabernákulumhoz rohant, és 2-3 nővértársát és a többi az oltárnál tartózkodó szemét arra ösztönözte, hogy imádságaikkal dicsőítsék a szentségben lévő Jézust. Sőt, még ennél is több. Missziójának kezdetétől fogva lángolt az isteni szeretettől, és Szent Teréshez hasonlóan böjtöléssel, nélkülözéssel és szőrcsuhával való gyötrődéssel vágyott szenvedni. És többször is meglepte őt szerető testvére Gemma pihenés közben. Vagy egy kemény szalma matracon, vagy térdepelve imádkozott, a halott Jézus szobra előtt, akit a szobájában tartott. Így többször is előfordult, hogy Mária Giuseppa nővér is ott találta, akit Gemma asszony bízott meg azzal, hogy minden este felkészülve vigyázzon a testvérére. És ő, őrangyali feladatát mindig lelkiismeretesen ellátva, amely természetesen egy kis kíváncsisággal is párosult, gyakran csodálatos dolgokat látott. Többek között egyszer, tudva, hogy Monsignor Zini atyával vannak a szobájuk félig nyitott ajtaján keresztül, meg akarta nézni, mit csinálnak. És látta őket extatikus imádságban a Szent Háromság nagy képe előtt, átváltozott arccal és a földtől kissé felemelkedve. Ezt Mária nővér saját, naív őszinteségi szavaiból tudom, aki 1949. február 2-án halt meg. Mély és kifinomult lelkületét az anya nem veszítette el a szokásos átmeneti nyomorúságokban, mert amikor valami kellemetlenség érte, nem lett türelmetlen, nem panaszkodott, hanem legfeljebb csak ennyit mondott. Ez egy próbatétel, elmúlik. Igen, válaszolta neki egy nap a házvezetőnő. Már 11 éve hallom, hogy ezt mondja. Ez egy kicsit hosszú próbatétel. Köszönjük Istennek, folytatta az anya. Az Úr azért gyötör minket, mert szeret. És ha néha a szíve emberi módon meggyötört volt, az arca azonban, bár a kemény vezeklés és a hosszú virasztások miatt lesaványodott, mindig mosolygott. És a gyakran titkos könnyektől kipirosodott szemei mindig nyugodtak voltak. Hősiesen erős volt a legnagyobb csüggedtség pillanataiban, ahelyett, hogy panaszkodással és haszontalan türelmetlenséggel vesztegette volna az idejét. Még gyakrabban ismételgette azt a mondatot, amely egy Zini atya szokott mondani. Ó, milyen jó Jézus!
Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te a halandót ismét porrá teszel, így szólsz emberek fiai, térjetek vissza, a te szemedben 1000 év akár a tegnap, úgy tűnik tovább, mint egy őrállás éjszaka. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te elragadod őket, olyanok lesznek, mint a hajnali álom, mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, estére azonban elfonnyad és elszárad. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Térj hozzánk, Urunk, meddig késleked, légy könyörületes szolgáidhoz. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Árazd ránk irgalmadat, hogy mindenkor örvendjünk és újjongjunk. Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága. Áldott legyen kezünk minden műve, kísérje áldásod kezünk munkáját. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre. Te lettél, Uram, menedékünk nemzedékről nemzedékre.
Beszéltem egy alkalommal idős nővértársunkról, Szent Lőrincről nevezett olimpia nővérről. Úgy említettem, mint Cselesztina anya csodáját, ugyanis 27 éves korában gyógyíthatatlan izombetegséget diagnosztizáltak nála. Jó nevű orvosok ismerték el, hogy élete végéig ágyhoz lett kötve, kiszolgáltatottan, fájdalmakkal küzdve. Mivel az orvosok nem tudtak rajta segíteni, hát az anya közbenjárását kérte. A szobájába vitette magát, és néhány óra múlva a saját lábán jött ki. Olimpia nővér a múlt héten, 93 éves korában elhunyt. Jutalmazza meg az Úr az örök boldogsággal. Amikor jelöltként, novíciaként tanultam Cselesztina anya életéről és a csodáról, amely a boldoga avatásához szükséges volt, azt gondoltam, micsoda lehetőség! Olyan csoda történt olimpia nővérrel, amit az egész egyház elismer. Egy ilyen történettel a kongregáció reklámarca lehetne, beszélhetne róla a médiában, írhatna róla. Hisz annyi ember beszél az odaátról, a halál közeli élményről, amit vagy elhiszünk, vagy nem, de amit ő mesélhet, az hiteles, az igaz, de nem Olimpia nővér nem lett sem reklámarc, sem médiasztár. De lett egy boldog ember. A gyógyulása után 66 évig, nem néhány napig, még csak nem is néhány évig, 66 évig szolgálta Isten csendesen, hűségesen, egyszerűen, a piarista nővérek karizmája szerint. Nem híres lett, hanem alázatos. Nem hangoztatott nagy szavakat, hanem szerényen dolgozott. Nem a fényüzést kereste, hanem a cellájának imádságos magányát. Amikor teste másodjára is legyengült, és mozgásában már nem volt szabad, immár véglegesen, fiatal nővértársait akkor is megerősítette, mindig derűs mosolyával, sugárzó örömével, bátorító szavaival. Úgy emlékszem rá, mint egy szabad lélekre. Nem kötötte gúzsba sem a test romlása, sem a kétségbeesés, sem a félelem, sem az ítélkezés. Tolókocsiban ült, de szárnyalt. Úgy, mint aki Istenhez kötötte szabadságát.
Sálomnak Mirjam melyet a készet.
Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Peribit nech Yeshua.